Kedves hallgatom! Jób könyve 27. részének 6. versét olvassuk. Igazamhoz ragaszkodom. Nem hagyom, egyetlen napomért sem gyaláz a szívem. Figyeljünk Jóbra! Ezek a barátok nem vezették őt saját maga megítéléséhez, hanem inkább az önigazolás lelkületét erősítették meg benne. Jób igazolja magát. Láthatjuk, Isten nincs a színen. Jób mind jobban megkeményedik, mert mielőtt befejezné, meglátjuk, hogy Jób a porban és a hamuban fekszik Isten előtt. Nagy tanulságot kell ebből megtanulnunk. Bizonyára láttuk, hogy nagyon sok igazság volt abban, amit Jobnak mondtak barátai. Az a véleményem, hogy ezeknek az embereknek jók voltak a szándékaik. Jól lehet, mondtak igazat, nem gondolom, hogy az igazságot mondták. Beszéltek tapasztalatról, hagyományról és törvényességről, de sohasem adták át Jobnak az igazságot. Mivel ezt nem tették, fölépítették benne az egóját. Hadd ismételjem ezt, mert annyira fontos. Azt gondolták, hogy Jób titkos bűnt követett el, és próbálták azt a nyilvánosság elé tárni. Jób nem követett el semmilyen nagy, kirívó, titkos bűnt, és Jób tudta, hogy tévednek. Mivel tévedtek, Jób feltételezte, hogy igaza van. Ez volt az oka Jób tévedésének. Az a tény, hogy barátai tévedtek, még nem igazolta Jóbot. Jóbnak Isten jelenlétében kellett volna állnia, ahol összetört lélekkel kellett volna megjelennie. A baj egyik célja az életünkben az, hogy Isten előtt megalázkodjunk. Valaki azt mondta, hogy a baj olyan, mint a nap. A nap a vajat megolvasztja, de ugyanaz a nap az agyagot megkeményíti. Ezért hat a nehézség másként az emberekre. Egyesek összetört lélekkel fogadják. Megolvadnak Isten jelenlétében. Jób nem ezen a helyen áll. Még kemény a szíve, szilárdan áll fedhetetlenségében. Igazamhoz ragaszkodom, nem hagyom. Egyetlen napomért sem gyaláz a szívem. Ez az a helyzet és állapot, amiben nagyon sok gyülekezeti tag látja magát. Pontosan úgy érzik magukat, mint Jób. Az üdvösség bizonyossága csodálatos, de barátom, lehet valaki megkeményedett bűnös, miközben arra gondol, hogy bizonyos az üdvösségében, pedig az énje egyre magasabbra emelkedik. Úgy érzed, hogy sikerült elérned az üdvösséget. Jób azt gondolta, hogy sikerült fethetetlenné válnia, és hamarosan rájön, hogy egészen más a helyzet. Úgy járjon ellenségem, mint a bűnös ember, és aki ellenem támad, mint az álnok. Jób könyve, 27. rész, 7. vers. Jób mindenkit a másik oldalon lát, aki nem ért vele egyet. Őket ellenségeinek tekinti. Gonoszok és igaztalanok. Megmondom neked, hogy ez veszélyes álláspont bárkinek az életében. Jób most kezd beszélni a gonoszokról és arról, hogy mi történik velük. Jób most egy kis előadást tart. Minden baja között kezd leckét tartani a gonoszokról. Mert van-e reménye az elvetemültnek, ha véget vet neki Isten, és számon kéri tőle életét? Meghallgatja-e Isten a kiáltását, ha végszükségbe kerül? Gyönyörködhet-e a mindenhatóban? Segítségül hívhatja-e bármikor az Istent? Megtanítalak benneteket Isten hatalmára. Nem titkolom el, mi a mindenható terve. Jób könyve, 27. rész, 8. verstől a 11. versig. Jób azt mondja, hogy a gonoszok virágozhatnak, de végül Isten megítéli őket. A gazdag lefekszik, de nem lesz az többé. Mire fölnyitja szemét, semmije sem lesz. Rémület leti meg, mint az árvíz. Éjjel ragadja el a forgó szél. Fölkapja őt a keleti szél, és elmegy, elragadja lakóhelyéről. Jób könyve, 27. rész, 19., 20. és 21. vers. A gazdagság nem számít. Ha valaki gonosz, akkor élete ellobban, mintha elfújták volna, mint a gyertya, amit az ablakon át fújó szél elolt. Eljön az idő, amikor összecsapják tenyerüket miatta, és fölsziszennek lakóhelyén. Jób könyve, 27. rész, 23. vers. Emlékszel-e arra, amikor milliók tisztelegtek a világ diktátorai előtt? Eljött az a nap, amikor az emberek rátapostak holttesteikre, és utálattal néztek rájuk kivégzésük napján. A gonoszokat megítéli Isten. Eljön a vége gonoszságuknak és annak a dicsőségnek, amit magukénak tartottak. De ez még nem válaszol Jób problémájára. Jób még mindig tele van mondani valóval. Tovább folytatja magyarázatát a teremtés egyik legszebb költeményével, amit valahol találhat az ember. Nekünk talán nem tűnik versnek, de a héber költészetben ez gyönyörű. Csodálatos tényekkel foglalkozik. Ha tanulmányoznánk a költészetet, akkor itt sokat kellene időznünk. Az ezüstnek bányája van, az aranynak pedig helye, ahol mossák. A vasat a földből hozzák elő, a rezet pedig kőzetből olvasztják. Véget vet az ember a sötétségnek, sorra végigkutatja a sűrű homályban és sötétségben levő köveket. Jób könyve, 28. rész, 1., 2. és 3. vers. Isten helyezte el az ezüstöt, az aranyat, a vasat és a drága köveket a földbe. Ezekre nehéz rátalálni. Személyesen nem gondolom, hogy az emberek megtalálták a kincsek tömegeit, amik ebben a földben vannak. Azt hiszem, hogy ez a fejezet erről világosan beszél. Azt is elmondja, hogy vannak drága kövek, amelyeket sohasem fedeztek fel, amik sokkal értékesebbek, mint a gyémánt. Aknát törnek lakatlan helyen, a járókelők elfeledkeznek róluk, az emberektől messze függnek, himbálóznak. A föld, amelyből kenyér terem, odalent olyan, mintha tűz pusztította volna. Jób könyve, 28. rész, 4. és 5. vers. Nem csak drága köveket ad a föld, hanem táplálékot, kenyeret is, hogy éljünk. A zafír kőzetben található, az arany pedig rögöcskékben. Ösvényét nem ismeri a ragadozó madár, a sólyom szeme sem pillantja meg. Nem járnak ott vadállatok, az oroszlán sem lépked rajta. Jób könyve, 28. rész, 6., 7. és 8. vers. A madarak a föld és a hegyek fölött szállnak. Ásványerek vannak a földben, és a madarak fölöttük repülnek, és semmit nem tudnak róluk, sem a sasok nem látják azokat. Drága kövek és a gazdagság erei lehetnek, és mégis ismeretlenek és feltáratlanok. A legkeményebb követ is megmunkálja, a hegyek tövét is földújja. Jób könyve, 28. rész, 9. vers. Isten földrengést támaszhat. Megváltoztathatja a domborzat képét. A gazdagság ereit föltárhatja a földben, ha úgy akarja. A sziklákban folyosót hasít, és minden drágaságot meglát a szeme. Eltömi a beszivárgó vizet, napvilágra hozza, ami rejtve van. Jób könyve, 28. rész, 10. és 11. vers. Jób beszél az ásványokról és a földben levő drágakövekről. Van valami, ami még a bölcsességnél és értelemnél is értékesebb. Jób tudja, hogy Isten helyezte el az ásványokat a földben, de hol van az a drága érték, a bölcsesség? De a bölcsesség hol található? Hol van az értelem lelőhelye? Nem ismeri értékét a halandó, nem található az élők földjén. A mélység ezt mondja, nincs bennem. A tenger ezt mondja, nálam sincsen. Jób könyve, 28. rész, 12., 13. és 14. vers. Jób megmondja barátainak, hogy nem találtak rá a bölcsességre. Szeretnék hangot adni véleményemnek ez ige szakasz alapján. Nem hiszem, hogy az óceán mélyének, az űrnek és minden szakadéknak a feltárása bármit mondana is az embernek az igazi bölcsességgel és az igazi ismerettel kapcsolatban a föld eredetére nézve. Az ember ott nem találhatja. Nem tudja meg, hogy miként jött létre, vagy hogy ki alkotta azt. Nem lehet megvenni színaranyért, nem lehet árát ezüstben kimérni. Jób könyve, 28. rész, 15. vers. Dollárok milliárdjait fizetjük ki, hogy sziklákat hozzunk vissza a holdról. Azok nagyon drága sziklák, barátom, de nem mondják meg az embernek, amit tudni szeretne. Nem fizethető meg ófír aranyával, sem drága ónikszal vagy zafírral. Nem ér föl vele az arany és az üveg, arany ékszerekért sem cserélhető. Korall és kristály nem is említhető, a bölcsesség birtoklása drágább a gyöngyöknél. Jób könyve, 28. rész, 16., 17. és 18. vers. Az a bölcsesség, amire nézve Jób remélte, hogy barátai majd előhozzák neki, túl van az emberi értelmen. Nem ér föl vele a kúsból való topáz, színaranyjal sem lehet megfizetni. Jób könyve, 28. rész, 19. vers. Még a mérték ellenőrző hivatal sem tudja kiértékelni. Honnan jön tehát a bölcsesség? Hol van az értelem lelőhelye? Rejtve van minden élő szeme előtt, az ég madarai elől is el van takarva. A pusztulás és a halál ezt mondja. Csak hírét hallottuk fülünkkel. Jób könyve, 28. rész, 20., 21. és 22. vers. Hallottunk róla, de még a halálnak is mondania kellene valamit. El kellene mondani valamit a másik oldalról, és meg kellene mondania azt, amit nem ismerünk. Az emberek csak átmennek a halál kapuján, barátom, és nem képesek visszajönni onnét. Houdini, a nagy mágus, egy kódot hagyott hátra feleségének, mielőtt meghalt, hogy kommunikáljon vele, miután elmegy. Spiritualista spiritualistát követett, hogy üzenetet vegyenek át tőle. Egyikük sem tudott előállni a kóddal, ami azt jelenti, hogy senki sem hallott Houdinitől halála után. Onnét nem jött még vissza semmilyen információ. Ez elmondja nekünk, hogy van valami, amit ma még nem tudunk. Aztán valami nagyon érdekeset jelent ki. Megszabta az esőnek a rendjét, és a mennydörgő viharfelhő útját. Jób könyve, 28. rész, 26. vers. Sok éven át a kritikusok azt mondták, hogy ez helytelen nyilatkozat, mert mindenki ismeri a villámlást, és aztán hallja a mennydörgést. De miután felfedezték, hogy a hanghullámok nem haladnak olyan gyorsan, mint a fényhullámok, rájöttek, hogy a villámlás a mennydörgés pillanatában történik. Milyen csodálatos, hogy Jób könyvének írója tudta, hogy ez a mennydörgés villámlása. Az embernek pedig ezt mondta, íme az Úr félelme a bölcsesség, és a rossz kerülése az értelem. Jób könyve, 28. rész, 28. vers. Jób barátai nem voltak képesek behatolni az emberi problémába egyáltalán. Meglátjuk titkos bűnének leleplezését, de ez nem az volt, amire barátai gyanakodtak. Nagyon súlyos a betegsége. Ez a betegség az énje körül forog, ami nagyon fontos. Jobb eltelt büszkeséggel. Ez bemutatja nekünk, hogy még a jó embernek is bűnbánatot kell tartania. A Jobb könyve 29. részének 25. versében találjuk, hogy Jobb az én vagy nekem kifejezést 51-szer használja. Jelöljük meg Bibliánkban. Csodálkozunk rajta. Jobb betelt önmagával. Ez az ő nagy problémája. Meglátjuk, hogy ez miként érintette az életét. Ez hatással van bárkinek az életére, amikor beleesik. Valaki így szólt. Ha valaki önmagába burkolózik, akkor elég nagy csomag lesz belőle. Ez a fejezet nem tartalmazza Jobbnak semmilyen bűnbánatát. Ez az ő dicsekedése. Neki én problémája van. Sokan vagyunk ilyen betegségben ma is. Minden szó beszél arról, hogy kik vagyunk, ami a szánkon kijön. Nem látunk Jobbnál lelki összetörtséget. Nincs töredelmes szív, bűnbeismerés, bűnvallás, sem a vétek érzése. Barátai nem tudtak segíteni rajta. Nem láttatták meg valódi problémáját. Nem ismerték Jobbot, és nem ismerték önmagukat, és bizonyára nem ismerték Istent. Azt hitték, hogy Isten azért engedte Jobbot nyomorúságba, mert büntetést érdemelt, és azt hitték, hogy Jobb csak titkolja előttük. Kemények voltak vele szemben, és szerencsétlen vigasztalóknak bizonyultak. Mindnyájan más módszert alkalmaztak, de ugyanarra a következtetésre jutottak. Összegezhetjük barátainak a módszereit. Elifáz volt a tapasztalat szava. Ő a ma pszichológiai megközelítésnek nevezett módszert alkalmazta. Ez a pozitív gondolkodás erejével való megközelítés. Ez vidám magatartással jár együtt. Bildád volt a tradicionalista, és ő a filozófiai megközelítést vette kézbe. Ezt a megközelítést alkalmazzák ma sok szemináriumban. A filozófiai megközelítéssel azonban senkinek nem segítenek. Zófár vallásos, dogmatista volt. Azt gondolta, hogy mindent tud Istenről. Úgy beszélt, mint valami fundamentalista. Valamennyien belekerülünk valamelyik barátnak a kategóriájába. Amint már láttuk, egyik barát sem volt képes Jobbnak segíteni. Most valamit akarok mondani Jobb nevében, amint e fejezetben haladunk tovább, hogy tökéletes volt az Isten által felállított mérték szerint, vagyis az áldozat szerint. Nagyon gazdag ember volt. Mindene megvolt, ami az életet kényelmessé teheti. Mindene megvolt, ami valakit fontossá tehet a világban. Láttuk, hogy vallásos ember volt. Félte Istent. Törődött gyermekeivel. Nem volt képmutató. Isten mértékével mérve sem volt képmutató. Ezért barátainak a gyanúsítgatásai alattomosak és alantasak voltak. Ő Isten igazi szentje, eleven lélek, Isten gyermeke volt. Földi áldáspohara csordultig megtelt. Akkor miért kellett ennek az embernek szenvednie? Valójában a szenvedés csak esetleges, jól lehet, Jobb sohasem mondta ezt. Jobb szenvedése csak annyira fontos, mint Jónás könyvében a hal, mert Jónásnak Jahvével volt problémája. Itt a valódi kérdés az, hogy Jobb hogyan viszonyul Istenhez. Még a sátán, az ellenség is csak másodlagos szerepet tölt be. A valódi probléma maga Jobb. Nem ismeri önmagát, és nem ismeri Istent. Szókratész mondta, ismerd meg magadat. Ez nagyon fontos. Jobb nem ismerte önmagát. Önelégült és öntelt volt. Mindenféle elismerést kapott az emberektől, és ez önmagasztalásban csúcsosodott ki. lelki egoizmusba merült ez az ember. Meglátjuk ezt világosan, amikor Isten beszél vele. Jobb most magáról kezd szólni. Végignézi múltját. A 29. fejezet Jobb életének a története. Jobb folytatta beszédét, és ezt mondta. Bár csak olyan volnék, mint a hajdani hónapokban, mint azokban a napokban, amikor Isten őrzött engem. Jobb könyve, 29. rész, 1. és 2. vers. Jobb emlékeztet egy kicsit arra a teapartira, amiről hallottam. Egy kis teapartit rendeztem ma délután 3-kor. Nagyon kicsi volt, összesen 3 vendég volt jelen. Csak én, magam és az egóm. Én ettem meg minden szendvicset, én ittam meg az összes teát. És én ettem meg a süteményt is, mert én nyújtottam magamnak a süteményes tálat. Amikor mécsese világított fejem fölött, sötétben is az ő világosságánál járhattam. Jób könyve, 29. rész, 3. vers. Ezek voltak Jób régi napjai. Mint amilyen ifjúkorom idején voltam, amikor Istennel közösségben élhettem sátramban. Jób könyve, 29. rész, 4. vers. Itt van egy ember, aki ifjúságától fogva Istent szolgálta. Akkor még velem volt a mindenható, és körülöttem voltak gyermekeim. Amikor lépteim tejszínben fürödtek, és mellettem a kősziklából is olajpatakok ömlöttek. Amikor a városkapuhoz mentem, és elfoglaltam helyemet a téren, ha megláttak az ifjak, hátrahúzódtak, az öregek pedig fölkeltek és állva maradtak. A vezető emberek abba hagyták a beszédet, és tenyerüket a szájukra tették. A fejedelmek hangja elnémult, és nyelvük az ínyükhöz tapadt. Jób könyve, 29. rész, 5. verstől a 10. versig. Jób nagyon virágzott. Amit csak érintett, az mind arannyá változott. Nem csak, hogy virágzó ember volt, hanem befolyása is kiterjedt. Imádkozzunk! Istenem, e könyv tanulságait megfigyelve, segíts meg, hogy megalázzam magam hatalmas kezed alatt, hogy fölmagasztalhass engem annak idején. Ámen.